Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
Folytatjuk Pásztor Andrással, a Fundamenta Értéklánc ügyvezetőjével. A témánk az ingatlanpiac, amely ugye persze nyári uborka szezon van, de hát azért most is pörög, ha más nem az egyetemisták miatt, akik hamarosan a szüleikkel akár elkezdenek nézni ingatlanokat. És nem beszéltünk még arról, hogy egy-egy alaptőkének az összerakása, persze azt már említettük, hogy akár 4-5 évbe is beletelhet, de hogy vajon hogy kezdjen hozzá az ember, akár önöknél, de akár mondjuk más cégeknél, az a fajta személyi bankár típus, aki ebben tud segíteni, az még mindig létezik? Úgy értem, hogy aki ilyenben gondolkodik, az bátran nyúljon ilyen segítséghez?
Igen, én azt gondolom, hogy bár látszólag megtakarítani könnyű, de azért nem árt, hogyha egy szakemberrel is átbeszéljük a közép- meg hosszú távú céljainkat, és akkor ők segítenek megtalálni hozzá a megfelelő módszereket, tudnak adni egy csomó jó tippet, mire érdemes figyelni, hogyan érdemes nekifogni, mibe érdemes tenni azt a pénzt addig. Egy dolgot húznék alá, hogy hát aki éppen nem ül egy hatalmas pénzesekon, annak valahogy majd spórolnia fog kelleni, és arra meg szerintem a legjobb a rendszeres megtakarítás, tehát valahogy ezt így a gondolatvilágba kell helyezni, hogy igenis a havi bevételből érdemes lecsípni rendszeresen egy akkora összeget, és akkor nyilván ezt föl lehet akkumulálni az idők során.
A rendszeres megtakarító könnyebben jut hitelhez, és tehát ha már megállapodott egy lakáskasszával vagy egy bankkal, akkor általában ez jó pont szokott lenni, tehát alacsonyabb kamattal jár, könnyebb hitelbírálattal is?
Hát a hitelfelvétel esetén ez nem feltétlenül jár alacsonyabb kamattal. Ugye most már viszonylag uniformizáltak ezek a szabályok, de én inkább azt gondolom, hogy maga a gondolkodás az segít ahhoz, hogy utána a hitelfelvételnél is rendben legyünk, és vannak termékek, például a lakástakarék termékek, ott azok viszont tényleg olyanok, hogy ott, hogyha van egy rendszeres megtakarításunk, akkor mondjuk 2 év múlva, 4 év múlva jobb feltételekkel tudunk felvenni hitelt, és itt most már konkrétan kamatokról is beszélhetnénk, hogy alacsonyabb kamatok mellett.
Mi az a lélektani határ? Van-e egyáltalán ilyen, ami ingatlan vásárlásnál fontos? Amikor beszélgetünk az építési vállalkozókkal, akkor ők gyakran emlegetik ezt az 5%-ot.
Hogyha hitelkamatról?
Igen, hitelkamatról van szó.
Hát mi inkább azt jelentjük, hogy hál' Istennek ennél egy kicsivel följebb van az ingatlan piacon, ott a 6%, illetve a 7 szokott lenni ez a nagy vízválasztó, hogyha 6% alá beesnek az irányadó kamatok, akkor jellemzően felpörög az ingatlan piac is. Nyilván az új építésű beruházók egy kicsit másként gondolkoznak, náluk hosszú azért az életciklus, tehát amíg mondjuk tervezőasztalról eljutnak a kivitelezésig, azért az több év. Lehet, hogy ők ezt egy kicsit másként élik meg. Általánosságban az ingatlan piacon szerintem az a 6% körüli szokott lenni ez a lélektani határ.
Nem csak lakást lehet nyilván vásárolni, aki mondjuk már más életszakaszban van, hanem adott esetben nyaralót is, vagy éppen olyan ingatlant, amit nem feltétlenül életvitelszerűen használunk, hanem nyaralásra. Általában a Balaton meg a Velencei tó szokott ilyen sláger téma lenni, de én azt javaslom, hogy egy kicsit másképp is tekintsünk ki, vagy más helyekre az országnak. Nagyon nagy a szórás ilyen ingatlan, nyaraló célú ingatlan esetében, tehát akár hatalmas árkülönbségek is lehetnek, és mondjuk meglepő helyeken lehet jó áron nyaralót venni, amit tényleg nagyon kellemes?
Igen, határozottan nagy a szórás. Kezdjük azért a Balatonnal, mert meg a Velencei tóval nyilván ez jut azért, ha nyaraló, akkor általában a vízpartok jutnak eszünkbe. Hát a Balaton az ugye évek óta emelkedő pályán van ebből a szempontból, és a négyzetméterárak folyamatosan futnak föl, meg ott nagyon komoly ingatlan fejlesztések vannak. Egyébként a Velencei tónál is, tehát ott is ezek a Budapest környéki árak. Illetve hát ott van egy másik dolog, hogy szűkös ugye az a terület, ami megfogható, mert általában hát eladni kevesebben szeretnének, mint vásárolni, úgyhogy már évek óta az a trend, hogy egyre északabbra, illetve délebbre megyünk a parttól, és folyamatosan vásárolják ott is az ingatlanokat, ami abból a szempontból jó, hogy van egy megújulás, meg a adott esetben a rosszabb állapotban levő ingatlanokat így felújítják. De hogyha kicsit elszakadunk, vannak a nagy tavakon kívül kisebb tavaink is, meg van egy csomó nagyon, nagyon szép környék, ott van, mit tudom én, mondjuk Orfű, vagy a Bánkitó akár, meg rengeteg ilyen kisebb-nagyobb tavas környék van, ezek is nagyon jók. Mondjuk jellemzően itt is az van, hogy ritkán van eladó ingatlan, de azért aki szereti a vízpartot, itt is érdemes körülnézni. És aki viszont el tudja engedni a vízpartot, ott szerintem nagyon jó lehetőségek nyílnak meg, és ezekben a nyaralóvezetekben lényegesen olcsóbban, akár feláron lehet, vagy még olcsóbban mondjuk a Balatonnal összehasonlítva ingatlant vásárolni.
Mi egy nyaralóvásárlásnak a nehézsége? Egyrészt nyilván az, hogyha frekventált a hely, vagy kevésbé mobilisak a tulajdonosok, akkor nehéz hozzájutni, de mondjuk mikor, úgy átlagban mikor épülhettek ezek? Tehát van amelyik ilyen 20-30-40 éves konstrukció?
Hát szerintem jellemzően igen, ez az időszak, bár most Mannában hallottam, és ez egy elég jó ajánlatnak tűnik, hogy vannak most már ezek a nem teljesen házgyári technológiák, de ilyen kicsit ilyen
kézház
jellegűek, igen, és akkor azokat ki tudják vinni, tehát adott esetben egy telket is érdemes lehet így megvenni, és akkor letenni oda egy házat, persze, hogyha a helyi szabályok ezt engedik. De igen, tehát a meglevő nyaralóknak a többsége az inkább 70-es, 80-as évek környékén épült. Én egy buktatót látok viszonylag sűrűn, hogy lévén ezek nyaralók, és általában ilyen céllal épültek. A fűtésrendszer szokott egy ilyen nehéz rész lenni, hogy egyáltalán van-e, és ha van, akkor milyen. Mert hát nyára általában nem úgy készültek az emberek, hogy fűteni kelljen. Nyilván ez csak azt érinti, aki mondjuk adott esetben 4 évszakra tervez egy ilyen területen, de ilyenből is egyre többen vannak. Hát a másik dolog az pedig ugye az adott területnek az infrastruktúrája, mennyire van közel nagyobb városhoz, bevásárlási lehetőséghez, mennyire bonyolult a közlekedés.
Vízvezetés, áram azért itt gyakran a döntő többségében már megvan?
Az áram az talán az a legkisebb szűk keresztmetszet, tehát az jellemzően a legtöbb ilyen helyen megvan. A víz az valóban, az is tud lenni, meg a csatorna, ami adott esetben okozhat nehézséget, de hát innen már tényleg csak az adott konkrét helynek az adottságait kell tudni megnézni.
Mennyire gyakori, mert azért olvasni különböző, fogalmazunk úgy, életmódváltásokat, amikor városi ember megunja a zsúfoltságot, szeretne valami másba fogni, adott esetben akár tud táborról is dolgozni, de mondjuk természetközeli módon akar élni, és néz tanyákat. Tanya esetében mondjuk egy lakáskasszát meg szoktak keresni az emberek, akár előtakarékossági, akár hitelfelvétel, vagy egyszerű tanácsadás szempontjából, vagy ezt az aztán tényleg nagyon nem jellemző szegmens.
De egyébként előszokott, a jellemzőnek nem mondanám, inkább üdítő kivételnek, de előszokott fordulni. Tehát találkoztunk már ilyennel az elmúlt időszakban. Hát azért azt tudni kell, hogy a szerződés maga az elsősorban a lakórészre használható föl. Tehát mondjuk ha a tanyához tartozik egy 200 hektár szántó, akkor arra nem lesz jó, de magára a lakórészre, meg ilyen kisebb ingatlanokra arra abszolút felhasználható. Előfordul, tipikusnak azért nem mondanám.
Mennyire változott a lakáskasszapiac mondjuk az elmúlt pár évben? Mik azok a kihívások, amelyek most érintik a szektort? Itt arra gondolok, hogy nyilván volt egy komolyabb infláció, ez megmutatkozik az ingatlan árakban, de leginkább egyébként a jövedelmeknek a vásárló erejében. Ez azért egyes időszakokban komoly gondot okoz. Úgy értem, hogy amikor az ingatlan piac egy picit mozdulatlanabb, mint mondjuk egy ilyen 6-7 évvel ezelőtt?
Én azt hiszem, hogy mi ezt egy picit másként látjuk, mint mondjuk a hitelpiacon tevékenykedők, vagy más befektetési piacon tevékenykedők, mert ugye a lakáscél mindig van. Akinek éppen nincs, annak is érdemes gyűjtögetni. És itt, ahogy már mondtam itt a műsorban is, nálunk a rendszerességen van nagyon nagy hangsúly, és szerintem azt a gondolatot érdemes elültetni, meg ezt is próbáljuk átadni az ügyfeleinknek, hogyha előbb vagy utóbb lesz valamilyen lakás célja, és nem biztos, hogy az egy vásárlás, lehet az egy felújítás is. Ha valakinek ingatlanja van, előbb-utóbb úgyis szembe fog jönni egy felújítási feladat, akkor érdemes erről nem az utolsó pillanatban kapkodva dönteni, hanem tervezni, és rendszeresen megtakarítani, és akkor van mihez nyúlni. A lakástakaréktermék az elég sok opciót ad, tehát elkezdi az ember gyűjtögetni a pénzt, és akkor egy idő után ilyen hitelopció van, még később meg egy másik hitelopció, ha meg nem kell a hitel, akkor pedig felveszi a megtakarítást, és felhasználja azt. Tehát igazából ez egy nagyon sok célra jól használható termék az otthonteremtés keretében.
Pásztor Andrással beszélgetünk, a Fundamenta Értéklánc ügyvezetével. Köszönjük, hogy itt volt, és jó munkát a mai napra.
Köszönöm szépen.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.